Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika szakértő, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetés felvételről hallják. Ott hagytuk abba, hogy milyen hatása lehet egy jól sikerült olimpiának Brazíliára. Megdobja a gazdaságot?
Hát
eddig sem nagyon dobta meg, hanem inkább ette a pénzt.
Igen, igen. Alapvetően most értelemszerűen Rio de Janeiro városára nézve biztos, hogy jó hatással lesz, mert ugye a turisták valószínűleg fogyasztani fognak, szállodákba fognak lakni, enni fognak, vásárolni fognak, tehát ilyen szempontból bizonyára ez növelni fogja a fogyasztást, és valamilyen hatása lesz, de semmiképpen nem olyan, ami kihúzná Brazíliát a csávából, amiben most van.
De mekkora ez a csáva? Ugye mi már voltunk Nagy Csávában a gazdasági válság idején néhány évvel ezelőtt, szörnyű volt, Brazília mondjuk ehhez képest, hogy áll?
Hát körülbelül ugyanúgy. A probléma talán náluk olyan szempontból nagyobb, hogy egy strukturális válság, egy politikai válság, egy nagyon komoly korrupciós válság mind egymást tetézi, és ugye erre jött rá mondjuk az olimpiai felkészülésbe kötelezően beleölendő pénz, aminek azért lett volna pont egy ilyen válság közepén máshol is helye, tehát nem lehetett azokat a milliárd dollárokat nullára csökkenteni, még ha 10-20%-a meg is húzták a költségvetést itt-ott, de nem lehetett nullára csökkenteni azért, hogy mondjuk a költségvetés hiányát alapvetően visszafogják. Tehát menjünk végig ezeken a válságokon.
Nézzük a strukturális, mert azt tűnik a legbonyolultabbnak.
Így van.
Amikor megkapták az olimpia rendezést, virágoztak. Minden gyönyörűnek látszott.
Így van.
Pörgött a gazdaság.
Így van.
Latin Amerika meghatározó államává serkent éppen Brazília.
Így van. Tehát nagyjából az azt megelőző 8 év, tehát a 2000-es évek voltak azok, amelyek alatt Brazília egy nagyon komoly, akár regionális hatalomnak is lehet nevezni, de hát ugye a BRICS szó, ugye a Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika együttesét gyakorlatilag ebben az időben nevezték el a feltörekvő, az igazi, jól menő feltörekvő országoknak. Na most, ha végignézzük ezeket az országokat, most már egyik sem nagyon tartozik ebbe a BRICS-be, mármint ilyen definíció alapján. Különösen Brazíliának volt nagy problémája az utóbbi több mint 2 évben. Tehát a futballvilágbajnokság évében 2014-ben volt az első olyan év, amikor recesszióba fordult a gazdaság, és ez 2015-ben már -3,5%-os GDP visszaesést jelentett, idén nagyjából 3,3, tehát hasonló mértékű visszaesést jelent, és jövőre talán már csak minimális 0,1%-os recesszió várható az IMF előrejelzése szerint. Ezt tetőzi egy aránylag magas infláció, egy növekvő munkanélküliség és egy növekvő kamat környezet, ami szintén probléma, de a legnagyobb probléma az a nyersanyagáraknak a csökkenése. Tehát ha megnézzük a brazil gazdaság struktúráját és a különösen az export struktúrát, akkor azt látjuk, hogy a top 10 termék közül gyakorlatilag 2 olyan, aminek aránylag magas hozzáadott értéke van, gépjárművek, illetve repülőgépek és repülőgép alkatrészek. Van egy nagy brazil gyár, ami nemzetközi szinten is jól működik, és kiváló áron tudja adni a brazil gyártású repülőgépeket, és a maradék 8 termék, az pedig mind mezőgazdasági vagy bányászati termék.
Vasérc, szója, ilyesmi.
Kőolaj, kávé.
Tehát amit ki kell termelni, és úgy, ahogy van, oda kell adni.
Gyakorlatilag az áron, minimális hozzáadott értéken. Igen, és a probléma, a másik probléma az, hogy ugyanez alatt, az idő alatt, tehát nagyjából a 2000-es évek elején, közepén meghirdette az akkori munkaspárti elnök, Lula elnök, a dél-dél együttműködést, és ennek a keretében elkezdtek nagyon komolyan kereskedni Kínával. És ugye Kína ette a mindenféle nyersanyagot, megvett magas piaci árakon, dübörgött kínai gazdaság, és ez nagyon felfutott ezáltal az export, nagyon magas volt a kereskedelmi többlet, nagyon nagy volt az állami bevétel, és ezek a cégek, akik ezzel foglalkoztak, többek között az állami kőolajvállalat, hihetetlen nyereségre tett szert. Na most a probléma többek között a kőolajárában is jól látszódik, hogy ugye az elmúlt 2 évben nagyjából 120 dollárról ilyen 40 dollár körülre esett vissza a kőolajnak a hordonkénti ára, ami nagyon megviselte ezt az állami vállalatot, de az összes többi nyersanyag ár is különböző mértékben, de visszaesett. egy-kettőt mondjuk a cellulózárát leszámítva, de az nem annyira húzó ágazata a braziloknak, és gyakorlatilag egy 30 milliárd dolláros kereskedelmi többletből már egy 4 milliárdos deficitet sikerült összehozniuk 2-3 év alatt a braziloknak.
De egyszerű embernél adódik a kérdés, hogy mit csináltak azzal a pénzzel, ami a jó időkben termelődött. Azt az emberek félre szokták tenni, vagy
Európában
befektetik.
Európában igen.
Ott nem?
Ott nem.
Megették? Vagy mit csináltak vele?
Majdnem. Tehát az alapvető probléma volt, hogy az állam az akkori bőséget azt nem feltétlenül hosszú távú befektetésekre, tehát mondjuk a helyi infrastruktúrának a fejlesztésére, a közutak meg autópályák nagyon rossz minőségűek, vasút gyakorlatilag nincs. A kereskedelmet megkönnyítő mondjuk ipari fejlesztéseket értem ez alatt, hogy mondjuk egyes kikötőknek a mélyítése, bővítése, hogy nagyobb hajók be tudjanak állni, költséghatékonyabb legyen a szállítmányozás. Ezeket nagyon minimálisan végezték el. Nem fektettek különösebben sok pénzt az oktatásba, legalábbis a minőség növelésében nem. Tehát a brazil általános és középiskolai, tehát alap és középfokú oktatás az igen silány. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek világ első színvonalában lévő brazil egyetemek, mert vannak magán egyetemek, nem államiak. És nem fektettek ezekbe elég pénzt, hanem azt a pénzt, ami megtermelődött, azt egyébként az akkori körülmények között teljes joggal, ráadásul egy ilyen szocialista kormány idejében a szegénység csökkentésére, hivatalosan felszámolására fordították. Ami egyébként elvitathatatlanul nagy eredményeket értek el. Tehát gyakorlatilag 30 millió családot, 50-60 millió embert emeltek ki egy olyan szintű mély szegénységből, ami itthon elképzelhetetlen. És ebből a mély szegénységből egy picit jobb sorba, egy ottani szintnek mondjuk szinte már egy kispolgári szintnek megfelelő szintre sikerült felhozni. Ez mondjuk
de állami
azt jelenti, igen,
vagy munkával.
Nem, ez állami, nem igen, és ez volt a probléma, hogy állami transzfereket adtak, tehát olyan típusú kondicionális, tehát feltételes készpénz javadalmat adtak ezeknek az embereknek, amit akkor vehettek igénybe, amennyiben a gyerek iskolába jár, megfelelő egészségügyi ellátásban részesítik, tehát megkapja megfelelő oltásokat, és eljár évente egyszer egy teljes egészségügyi felülvizsgálatra, akkor kaphatták meg a szülők ezeket az összegeket. Itt aránylag kevés pénzről van szó. Tehát ilyen dollárba átszámítva havi szinten mondjuk ilyen 30 dollárról van szó.
Ami és pont ez is óriási összeg ahhoz
ami
képest,
pont
ami
elég ahhoz, hogy nem mély szegények legyenek, igen. És ahhoz képest, hogy mondjuk ez a család korábban az Amazonas mellett élő kis faluban csak azt tudott enni, amit maga megtermelt, és állása senkinek se volt, tehát ehhez képest ez egy hatalmas összeg, és ez volt az, amiből el tudtak költekezni, ami ugye pörgette a gazdaságot, mert ugye helyi termékeket vásároltak, tehát ilyen szempontból ez egy az akkori környezetben egy nagyon fontos ígérete volt a rulának, amit be is tartott. A probléma az volt, hogy ez nem volt fenntartható, illetve csak addig volt fenntartható, amíg az a kamatkörnyezet és azzal együtt a magas nyersanyag árak fennálltak. Amikor ez megszűnt, és mind a kettő egyszerre rossz irányba mozdult el, akkor gyakorlatilag plusz ugye a kínai kereslet visszaesésével ez az egész kártyavárként dőlt össze az elmúlt két évben.
De össze is dőlt, tehát ezek az emberek ma már nem kapnak pénzt, ma már ugyanazt eszik, amit fognak a folyóból, és ugyanúgy nincs 30 dollárjuk.
Nem. Ezt a programot nem merte megszüntetni egyik kormány sem. A mostani ügyvezető elnök sem mert hozzányúlni ehhez a programhoz, tehát akkor gyakorlatilag népfelkelés lenne, amennyiben ezt megtennék, és ez az egyik probléma. Hogy nagyon sok olyan program van, nagyon sok olyan beruházás, olyan kedvezmény, és itt nem csak erre a Bolsa Familia nevezetű programra gondolok, hanem a sok cégnek adott adókedvezményre is, amit még az előző, most éppen felfüggesztett elnökasszony Dilma Rousseff adott, ami most nagyon hiányzik a költségvetésből. És emiatt van 8% fölötti GDP arányos költségvetési hiány, ami ha EU tag lenne, akkor már mindenféle szankciókat léptettek volna ellene életbe. Ugye ez nincsen jelenleg Brazíliával szemben, hanem a nemzetközi piacok szankcionálják ugye Brazíliát azzal, hogy egyre magasabb kamaton adnak neki kölcsön. Csak ugye a probléma most pont az Brazíliában, hogy mivel cash flow probléma van, tehát éppen nincs megfelelő készpénzük, mert állami adóbevétel és az ahhoz kapcsolódó kiadások viszont magasok, ezért mindenképpen két lehetőségük van, vagy hozzányúlnak egyébként a nagyon magas valuta tartalékaikhoz, hozzányúlhatnának, de egyelőre ezt nem akartak. Több baloldali közgazdász kifejezetten javasolta, hogy a valuta tartalékukból kezdjenek el addig költeni, amíg ilyen magas kamattal tudnának csak felvenni pénzt, és a gazdaság nem indul be újra, vagy a másik a magas kamaton történő eladósodás, ami ugye akár egy adósságspirált is eredményezhetne. Egyébként Brazíliában nagyon komolyan nőtt az adósság, tehát hogyha a tartományoknak és a szövetségi államnak az együttes adósságát nézzük, akkor az már lassan 100% felé közelít.
Van-e valami terv az olimpia utánra, hogy a jelenlegi körülmények között hogy akarnak ebből kijönni? Az egyiket mondta, hogy a tartalékokhoz való hozzányúlás, amit
igen,
nem akarnak.
Igen, hát legalábbis a baloldali közgazdászok egy része ezt javasolta. Hát terv, szerintem a jelenlegi kormányzatnak a terve, akinek egyébként a mostani mandátuma ugye 6 hónapra szólt, az áprilisi felfüggesztéstől fogva, tehát ugye a Dilma Husszefet fél évre függesztették fel addig, amíg az eljárás, az ellene folyó eljárás le nem zárul. Na most addig hosszú távú terveket az a kormány, aki nem tudja, hogy október után még hatalmon lesz-e, el se várható tőle. Tehát ugye ügyvezető kormány jelenleg. Tehát ők maximum a válságot bizonyos szinten felületileg kezelik, de hosszú távú termet ők nem fognak ki alakítani. Amennyiben ugye két szenárió van, elég valószínűtlen egyébként az, hogy Dilma Husszef visszatérjen. Tehát úgy, hogy már fél éve nincsen hatalmon, leváltották a kormányát a parlamentben, gyakorlatilag kétharmados többségben van az ellenzék, aki most már ugye kormányon van, elpártolt tőle minden szövetségese, így elég nehéz lenne visszatérnie. Ezért ezt kisebb valószínűségnek tartom, hogy ő visszatérne. Amennyiben visszatér, úgy lesz nagyjából még 2 éve a következő választásokig, hogy valamit felmutasson. Nagyobb esélyt adom annak, hogy a mostani ügyvezető kormány a helyén marad, és a következő 2 évben megpróbálnak nagyjából rendbe tenni rövid távú gondolkodással, megszorításokkal, bizonyos kiadásoknak a csökkentésével, bizonyos adóknak az emelésével, megpróbálnak valahogy elkúszni a következő 2 évben, és utána a következő elnök lesz az, aki egyelőre nem tudjuk, hogy még csak a jelölteket sem nagyon tudjuk. Egyetlen egy nem hivatalos már helyi pletykákban megjelenő név van, ez pedig pont a riói polgármester.
Ha jól sikerül az olimpia, az kitart 2 évig.
Simán el tudom képzelni, hogy ő elindul az elnökségért, akár be is lép a kormányba, akár az utolsó fél vagy 1 évre, ez az ő személyes döntése lesz valószínűleg, de ha tényleg jól sikerül az olimpia, ez egy olyan hatása lehet, amiből akár a riói polgármesterből elnök is lehet.
Mit kell tudni a riói polgármesterről? Csak hogy később tudjuk idézni, hogy már akkor beszéltünk róla. Azon kívül, hogy vicces ember meg kengurút állította az ausztrálok szállásra.
Igen, alapvetően a jó menedzser hírében áll. Tehát az, hogy tényleg a NOB-bal együttműködve a Rio város, ugye itt város nyeri mindig a szervezés jogát, tehát ők közösen szervezték ezt meg. Az, hogy sikerült az infrastrukturális fejlesztéseket mondjuk a fél évvel ezelőtti igen elmaradott állapotból, majdnem kész állapotba, tehát majdnem 100%-os készültségbe elhozni mindent, útfejlesztés, metró, buszmegálló, füvesítés, mindent beleértve, kisebb hiányosságok persze vannak, és valószínűleg lesznek is még a megnyitás alatt, de azt gondolom, hogy ez egy latin-amerikai országban véghez vinni, ez egy nem kis teljesítmény.
De ezt értékeli a választó is?
Hát ez majd kiderül, persze, hogy a választó. Igen, ha eljutunk oda meg, akkor, hogyha tényleg nem lesznek nagyobb problémák, akkor egyébként szerintem nincs kizárva, hogy ezt a választók értékelni fogják. A másik dolog, amit kicsit visszatérnék, a milyen hatásai lehetnek Rióra a kérdésre, ez pedig, ha megnézzük mondjuk Barcelona esetében, hogy 92 előtt senki azt se tudta, hogy hol van Barcelona. És utána pedig gyakorlatilag a top 10 turisztikai célpont közé került a világon. Ez mondjuk ez annak köszönhető többek között, hogy az olimpiával olyan városfejlesztést hajtottak végre, és egy olyan imidzset adtak a városnak, amivel mindenki már legalább egyszer életében el akar menni Barcelonába, aki volt, az meg valószínűleg többször is.
De Rióba is mindenki el akar menni, és nem azért nem megy el, mert ott nem volt még korábban olimpia, hanem éppen azért nem megy el, amiről korábban beszélgettünk, hogy leszedik az órát a csuklóján.
Igen, viszont ahogy említettem, az utóbbi jó néhány évben ez sokat javult. még így sem európai szintű, közel nem, de sokat javult tehát a közbiztonsági érzés. Ezen kívül az a megfelelő infrastruktúra, itt tényleg nyugat-európai szintű reptérrel kell beszélni, az úthálózat nagyon jó, a metrók nagyon meg vannak csinálva. Azt gondolom, hogy ez egy olyan akár multinacionális cégeknek a helyi regionális központjaként is mutathatja majd később Riót, ami szerintem a közvetlen Rio és Rio környéki gazdaságnak akár hosszú távon is jót fog tenni. Csak ugye 200 milliós az ország, mi meg egy 7 milliós városról, meg egy 15 milliós tartományról beszélünk.
És ugye a strukturális problémákkal kezdtük, igen, nézzük a politikai problémákat. Kicsit kaotikusnak tűnik, ami most Brazíliában van.
Igen. Tehát ugye azt, hogy nem tudjuk, hogy ki lesz októbertől az elnök, ez önmagában egy elég komoly probléma, és mint említettük, ugye a hosszú távú tervezés lehetetlenné teszi. Azt, hogy szenátorokat, parlamenti képviselőket, kormánytagokat folyamatosan csuknak le, vagy ültetnek előzetes letartóztatásba korrupció vádjával. Ugye ez a Petrobras, a brazil olajcég korrupciós botrányáról beszélünk, amit a helyiek ugye Lavazsátúnak hívnak. Ez egy nagyon komoly, talán a világ eddig napvilágra került legnagyobb korrupciós botránya összegszerűen.
Bocsánat, elnézést, talán egy kis kitérő, de az hogy fordulhat elő, hogy egy igazságszolgáltatás egy latin-amerikai országban így mozdul rá a kormány oldalra, amikor ez nem latin-amerikai országokban sem egy mindennapi gyakorlat?
Igen, ez mutatja azt, hogy Brazíliában jól működik az intézményrendszer. És az, hogy a demokratikus intézmények jól működnek, ez megadja az esélyt Brazíliának ahhoz, hogy kimozduljon ebből a holdpontról, és akár tényleg még jövő álljon az ország előtt. Egyébként 41-ben egy híres amerikai író írta, hogy Brazília jövő országa, és mindig az is marad. Ezt a brazilok is rendszeresen szokták emlegetni. Visszatérve, hát az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a bíróság annyira független, hogy tényleg kormánypárti szenátorokat, minisztereket elvisznek, lecsuknak, nagyon befolyásos gazdasági érdekcsoportokat, több száz évre visszamenő família, aki hihetetlen pénzösszegek felett diszponál, az ő ügyvezetőjüket, aki egyébként idézőjelben a trónörök és a családnak 25 évre ültették le ugyanezzel az ügyben, összefüggésben. Tehát az igazságszolgáltatás elég jól működik, nem mondom, hogy 100%-ban független a politikától, de elég jól működik, legalábbis latin-amerikai viszonyokban mindenképpen nagyon jól működik.
Ott tartottunk, hogy kicsit kaotikus a jövő, mert nem tudjuk, hogy ki lesz az elnök. A politikai rendszert átalakíthatja, mert ez a mostani botrány, ez azt mutatja, hogy aki csak hozzáférhetett a pénzhez, az mind hozzá is fért, függetlenül attól, hogy éppen melyik oldalán ült a parlamentnek.
Igen, ez így van. Tehát ellenzéki képviselők is éppen a mostani kormány párt, tehát a mostani ügyvezető elnöknek a pártja is nagyon sok korrupt képviselőt tudhat a soraiban, akiket egyébként ki se zártak még maguk közül, néhányan kiléptek maguktól, de csak egy része. Tehát az alsóháznak körülbelül a fele ellen van folyamatban valamilyen visszaélés miatt valamilyen vádhatósági eljárás. Tehát fele.
Ez elképesztő szám, de hát, hogyha igen, őket elítélik, akkor nyilván ők kiírják magukat a politikából.
Hát nem feltétlenül. Tehát van olyan szenátor, aki 30 éve szenátor, és gyakorlatilag nyíltan vállalja, hogy ő pénzért bármit elintéz, viszont mindent elintéz.
Remek lobbista.
Igen. Na, mindent elintézett.
Tehát akkor a politikai rendszerben nagy változás, új politikai erő, egy új irány, egy korrupció ellenes új tömörülés felbukkanása. Valószínű, vagy nem?
Nem látszik egyelőre. Tehát egyelőre a mostani ellenzéknek a jobboldali pártja, a régi Cardoso elnöknek a pártja, aki hát ilyen, hogy jobboldali nem nagyon van, tehát mondjuk szocialista, meg szociáldemokrata, körülbelül így lehetne megosztani a két nagy pártot, meg egy liberális vállalkozó barát párt, tehát hogy kifejezetten jobboldali pártok nem nagyon vannak Brazíliában. Tehát gyakorlatilag az ellenzéknek a meghatározó pártjai azok, amelyek most korrupció ellenes retorikával próbálnak meg helyezkedni, és próbálnak meg pozíciókat szerezni. Nincsen olyan a mozgalom, mint mondjuk Spanyolországban a Podemos, vagy a Syriza a görögöknél, ami egy teljesen új, egy ilyen neobalos irányzatot hozna. Ugye náluk volt ez a csavista bolivariánus forradalom, ami gyakorlatilag mára kifújt, tehát ugye láthatjuk, hogy Venezuelába hova jutott a csavezi politika, tehát ehhez senki nem kíván már visszatérni se a Kirchner-féle argentin helyzethez. Tehát van egyfajta általános kiábrándulás ebből a latin-amerikai neobal irányzatból. kormányzatokból. Tehát ez nem jellemző. Nem látjuk még, hogy hova fog ez vezetni. Nincsenek új pártok, a politikai struktúra nem fog változni. Ez probléma. Nagyon alaprózott a pártrendszer. Tehát a legnagyobb párt körülbelül 18%-a a parlamenti patkóban.
Tehát nagyon sok pártot kell összerakni. Ahhoz,
30-valahány párt van a parlamentben, és az eddig a koalícióban, amit a Lula meg a 20-en összetartott, 10-valahány párt volt.
Tehát, Lula ez, visszatér?
A Lula megpróbált visszatérni, ugye, azzal, hogy államminiszternek akart, illetve hát a legfelsőbb miniszternek akarta kinevezni még Dilma Rousseff az utolsó néhány hónapban, amit egyébként pont a bíróság akadályozott meg azzal, mert miniszterként immunitást élvezett volna Lula az ellene éppen folyamatban lévő nyomozásban. És ezért a legfelsőbb bíróság nem engedélyezte az ő kinevezését, azért, mert a igazságszolgáltatás akadályozását látta a döntésben. Most ez ugye Rousseff ideiglenes bukásával lekerült, viszont hivatalosan is vádemelések történtek azóta Lula ellen, hivatali visszaélés és vesztegetés miatt. Úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy ő visszatérjen. Azt viszont, hogy Dilma Rousseff mondjuk, ha most megbukna, 2 év múlva újból beálljon a választók elé, és azt mondja, hogy mennyivel jobb volt az, amikor ő vezette az országot, ezt nem tartom kizártnak.
És ha addig rossz dolgok történnek, még jól is jöhet ki belőle.
Így van.
Venezuela, ott lehet ennél rosszabb most? Háborús állapotokról jönnek hírek, ha egyáltalán jön valami.
Igen. Hát háborús állapotokról azért nem nagyon tud hír jönni, mert a hadsereg még el van látva élelmiszerrel, még fel vannak fegyverezve, és még az mostani csavista elnök mögött állnak. Probléma akkor lesz, hogyha ezt már a katonaság is megunja. És mondjuk megkulcsolja. Konkrétan éhínség van, tehát kilométeres sorok állnak a boltok előtt. Ha valaki rákeres akár a BBC-nek a honlapján, és olyan videókat fog látni, ahol az emberek hangosan kiabálnak a bolt előtt, hogy nyissanak és engedjenek neki élelmiszert venni. Nagyon kevés amazóniai terület van, ahol a friss gyümölcsök és a hal elérhető a piacokon. Egyébként az egész annak köszönhető, hogy a nagy 17 éves olajboom alatt, amikor Venezuelának hihetetlen mennyiségű pénze volt az olajból, gyakorlatilag minden élelmiszert importált, és a saját mezőgazdasága leépült egy államosítást követően. Azért itt hangsúlyoznám, hogy a privát cégeket államosította még Chávez, és ezek nem tudtak versenyképesen termelni, és így utána azt mondták, hogy hát nem is kell, úgyis van pénzünk, megveszünk külföldről. És most, amikor hirtelen nem tudják megvenni külföldről, elég nehéz nulláról elkezdeni egy mezőgazdaságot.
Milyen jövő áll előttük? Azon kívül, hogyha a katonaságnak van még fegyvere, akkor lehet, hogy még egy ideig húzzák.
Igen. Ugye most egy népszavazást próbálnak az ellenzékiek kiharcolni, amihez az első fordulót már megnyerték, tehát a helyi választási bizottság jóvá hagyta azt a kezdeményezést, hogy amennyiben összetudnak gyűjteni a választókorú lakosság 20%-ának az aláírását, tehát 20%-ának az aláírását, akkor kiírhatnak egy referendumot, ahol ha az 50% megszavazza, akkor az elnöknek le kell mondani, illetve leváltják az elnököt. A probléma akkor van, hogy van egy bűvös alkotmányban előírt dátum, ez pedig az, hogyha túl van az elnök a fél idején, akkor már nem lehet előrehozott választást kiírni, hanem akkor az alelnök lép a helyébe. Ami pedig csöbörből vödörbe kategória lenne, mert ugyanannak a mozgalomnak egy másik arca fogja ugyanezt a politikát folytatni. És ez a határidő, ez január 17. Tehát addig meg kell történni a 20%-os aláírásgyűjtésnek, meg kell történni ennek a 20%-nak az ellenőrzésének, mindenféle fellebbviteli eljárásoknak, és ki kell írni, és meg kell történni a népszavazásnak. Amennyiben ez január 17 után történik, akkor csak egyszerűen az elnököt leváltják az alelnökre. És nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a mostani kormány erre megy, tehát hogy időt húzzon. És már többek között az amerikai külügyminiszter is felszólította őket, hogy ne tegyék ezt, és ne húzzák az időt, de hát kit érdekel a venezuelai kormányban most, hogy mit mond az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.
Terv azon kívül, hogy időt húzzanak. Látszik valami?
Nem.
Hogy adnak élelmiszert a lakosságnak?
Sehogy. Úgyhogy néha megnyitják a kolumbiai határt, hogy átmehessenek vásárolni Kolumbiába élelmiszert, meg áthozzanak néhány dolgot. Alapvetően a csempészek országává vált a Venezuela, ahol csak tudja, a brazil határon, illetve a kolumbiai határon keresztül csempészik be, a gyógyszereken csempészik be azokat a dolgokat, amiket egyébként hivatalosan az ország nem enged, az ország kormánya nem enged be, hiszen nincs gyakorlatilag már valutatartalékuk, nincs dollárjuk, amiből ezek behozatalra tudnák behozni. Az élelmiszernél azt mondta maga az elnök is, hogy mindenki tartson otthon csirkét, hogy legyen tojása. Tehát amikor meg az, hogy senki ne szárítson hajat, meg a heti ötnapos munka hétből már csak kettő dolgoznak a kormánytisztviselők, mert nincsen áram.
De mi lesz, hogyha egyszer csak elfogy az emberek otthoni készpénztartaléka?
Szerintem az már rég elfogyott, tehát nem is értem egyébként, hogy az embereknek honnan van még annyi pénzük, hogy ilyen áron élelmiszereket tudjanak vásárolni.
Mert a fekete piaci árak minden az égben van.
Hihetetlen összegért adnak, tehát ha valaki elmegy egy közepesen nagy bevásárlásra, értem az alatt, hogy mondjuk vesz magának cukrot, lisztet, húst, meg valami gyümölcsöt, akkor egy havi fizetése elment rá. Egy darab bevásárlásra.
Nagy Sándor Gyula. Latin Amerika szakértőt hallották az Inforádió arénájában, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját. A beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.